Már is kezdődik a gondolatébresztő reggeli adása, amit nem csak reggel lehet hallgatni, sőt a statisztikáink azt mutatják, hogy a legtöbben nem reggel hallgatják. Minden esetre mi minden hétköznap csütörtök és hétfő között, nem úgy kell mondani, hogy hétfő és csütörtök között, reggel 6 órakor közzétesszük a legfrissebb adásokat, ahogy ma is Jantek Gyöngyvérrel és Király Kingával, akik már itt vannak, és folytatjuk a tegnapi témánkat. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Sziasztok.
Tegnap ugye az egyedüllétről beszélgettünk, és ma ez a téma folytatódik. Egy kicsit megvizsgáljuk azt, hogy a különböző életszakaszokban, meg az életben hogyan legyünk, vagy hogyan ne legyünk egyedül. Azon gondolkodtam, hogy amikor egy ember felnő, és ugye eljut az élete hajnalára, vagy a felnőtt kora a hajnalára, akkor az egy ilyen dilemma szokott lenni például, hogy a továbbtanulásnál egy nyüzsgő kollégiumba költözzön, egy kevésbé nyüzsgő albérletbe, vagy költözzön teljesen egyedül. És itt felmerül az a kérdés, hogy vannak személyiségtípusok, akiknek egyik vagy másik való, vagy hogy érdemes ezt belőni?
Nyilván ezt meg lehet onnan is közelíteni, hogy kinek mi lenne a vágya, vagy mi lenne az ideális. Azért itt nyilván vannak mondjuk ilyen anyagi lehetőségek szempontjából is, meg szokta ezt az ember vizsgálni. Én például kollégista voltam, nem feltétlenül azért, mert ez volt az életem álma, de az biztos, hogy valakinek, aki élvezi a nyüzsgést, szereti az ilyen partizásokat, meg azt, hogyha sokan vannak körülötte, annak azért nagyon, nagyon, hogy mondjam, ilyen markáns emlékekkel teli időszak tud lenni a kollégista élet. Az egy más kérdés, hogy például pihenni, meg tanulni mennyire lehet. Szerintem az egy elég nehéz dolog. Én ezeket az ilyen közös albérleteket tök jónak tartom, hogyha valaki meg tudja magának engedni ebben az időszakban. Nyilván egyedül is jó lehet lakni, de azért szerintem van annak egy jó dinamikája, hogyha az embernek kell is alkalmazkodnia, de azért tud is egyedül lenni. Érte, még sincs teljesen egyedül, de azért mégis van privát szférája. Erre a kollégium nem igazán alkalmas. Tehát ott, legalábbis ahol én voltam eltekkori, ott iszonyat pici terek voltak, és ott azért nagyon-nagyon megpróbálta az embernek az összes türelmét, legalábbis az enyémet.
Kinga, te is voltál kollégista, ha jól emlékszem.
Igen, én egy évig értékeltem ezt a dolgot.
Egyetem vagy ott?
Igen, az első évben. Pont így próbáltam kapcsolódni hozzád, mert ez nem tudom, sok szempontból hasonló, de úgy nagyon más is, hogy én ugye nagy családban nőttem fel, de mindemellett mindig megvolt a saját szobám, tehát amikor csak igényeltem, akkor el tudtam vonulni, illetve viszonylag korán külön költöztem a bátyámmal, így tanulmányok meg extra órák, meg mindenféle dolog miatt. Aztán utána...
Más városba, úgy érted, vagy?
Igen. Mert hogy vidéken laktunk, és akkor az így sokkal kényelmesebb volt, meg praktikusabb, tehát akkor is nagyon-nagyon sokat voltam már egyedül gimnazistaként is, utána kollégiumba egy évig, és utána albérletbe, és albérletbe is volt nagyon sok felállás, egyik barátnővel, másikkal, sok barátnővel, csak a húgommal, öcséimmel, tehát hogy annyiféle módon laktam már együtt emberekkel, hogy nagyon-nagyon sokféleképpen. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert a saját szobám az mindig megvolt. Tehát ebből a szempontból iszonyat kiegyensúlyozott volt, hogyha akartam társágot, kinyitottam az ajtót, és meg volt oldva, de amikor el akartam volna, ezt mindig meg tudtam oldani, tehát azt tudom mondani, hogy ebből a szempontból, ha saját szobája van az embernek, az tényleg egy ilyen vágyálom, és teljesen ideális. Ha ez nincs meg, az azért az biztos, hogy kényelmetlen tud lenni, mert csak én nagyon rövid időszakokban, pár hónapban volt, hogy mit tudom én, akár akkor lettem volna egy lakásba, egy szobába, de az tényleg nagyon rövid idő volt. Hát az igénye rugalmasságot.
Igen.
Én pedig 7 évig éltem teljesen egyedül. Nekem az ilyen kollégista dolgok kimaradtak, és előtte a család...
De ez mikor volt, Tomi? Ez már felnőttként, vagy
igen, felnőttként egy felnőtt koromban külön költöztem a szüleimtől, uh-huh. És amíg nem házasodtunk össze a Kingával, addig én egyedül éltem különböző albérletekben. az volt a meggyőződésem, hogy nem lesz lakótársam, mert velem nem lehet együtt élni. Tehát viszonylag kiszámíthatatlan volt, hogy mikor kelek fel és mikor fekszek le. Azért a rendrakás területén sem én vagyok az, aki így elviszi a legjobb rendrakó olimpiai díjat, meg ilyenek. És én úgy voltam vele, hogy megkímélek mindenkit attól, hogy velem kelljen élnie. Olyan volt, hogy...
Hány embert fosztottál meg ettől a lehetőségtől?
És hány barátom maradt meg emiatt? Olyan volt,
de
hogy...
De azért azt tegyük hozzá, hogy sokszor volt menedékvár a te lakásod a barátok számára.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy olyan volt, hogy néha beköltözött egy-két barátom hozzám rövidebb időre, de azt azért nehezen tudtam volna elképzelni, hogy valakivel mondjuk egy ilyen kicsi helyen így együtt élek, és akkor ott próbálunk egymáshoz alkalmazkodni. Megjegyzem, azt is gondoltam, hogy én nem tudok alkalmazkodni másokhoz. Aztán mióta együtt ülünk a Kingával, olyan különösebb probléma szerintem nincs, nem? Vagy...
Emlékszek, hogy nem sokkal az esküvő után volt egy ilyen őszinte beszélgetésünk, amiben Tony megmondta, hogy hát én megmondom őszintén, sokkal rosszabbra számítottam. És én mondtam neki, hogy milyen kedves vagy, hogy te olyan vágyakkal indultál neki a házasságnak, hogy az majd rossz.
Én azt hittem, erről egyébként érdemes beszélni akár külön is, de én annyit hallottam arról, hogy a házasság az alkalmazkodás művészete, és a kompromisszumkeresés, és mindenkinek bizonyos dolgokból vissza kell venni, meg minden, meg hogy az első időszak az egymáshoz csiszolódásnak az időszaka, hogy rendesen vártam, hogy ott az elején majd megküzdünk így a területért, meg a békességért, meg a mindenet, és így összeházasodtunk, és így eltelt az első egy hónap, és így nem történt semmi durva dolog. Aztán eltelt a második hónap, és én már így rendesen vártam, hogy végre kitörjön az a durva forradalom, de még mindig nem tört ki. És akkor egy idő után, mikor már hosszabb ideig nem tört ki, akkor megkérdeztem egy-két ismerősömet, hogy most mi van. Két válasz volt, az egyik, hogy örüljünk neki, és hogy lehet végül is így is élni. A másik meg az volt, hogy nem baj, majd 7 év múlva úgy is kitör. Úgyhogy kíváncsian várjuk a 7. évet is. De ezt azért próbáltam ebbe az irányba elvinni egy kicsit, mert eszembe jutott, hogy az viszont talán egy fontos téma lehet, hogy hogyan válasz. És tudom, hogy nem teljesen az egyedül léthez kapcsolódik, de mégis érdekes lehet, hogy hogyan válasszunk magunknak jó lakótársat. Mert sok olyat láttam, hogy barátságok az ilyen együttlakások miatt viszont nagyon könnyen tönkrementek.
Igen, igen. Hát ez egy nagyon nehéz téma, meg főleg ugye, hogyha tényleg kicsi hely van, ott nagyon nehéz elkerülni a konfliktusokat, tehát hogy emlékszem, ilyen nekem nagyon más az élményem ilyen szempontból, mert abban hasonló vagyok Kingához, hogy mi is többen vagyunk testvérek, mi csak 4-en, 5-en vagytok talán?
Igen.
Többen vagytok, de hogy például nekem soha nem volt saját szobám, és utána elköltöztem kollégiumba, ahol szintén nem volt saját szobám, és aztán férhez mentem, és ott egy garzont béreltünk, tehát ott is ugye együtt voltunk, és aztán gyerekeim lettek, stb. De hogy például az ember tényleg sokszor egyszerűen olyan helyzetekben kerül konfliktusba, akár a legjobb barátjával is, amit nagyon nehéz elkerülni. Mert hogy mit tudom én, ha ő úgy szokott teregetni, ha ő úgy szeretne pakolni, ő nem tudom én, az egyik annyira tök jó fej szobatársam volt, és mondjuk iszonyú sok fokhagymát evett. És én is nagyon szeretem a fokhagymát, de ő mondjuk egy fejfokhagymát megevett egy nap.
Minden nap.
És egyébként nem is ez, tehát hogy ebben nem is volt különösebb konfliktusunk, mert erre én nem voltam érzékeny. De ha mondjuk valakinek pont ez egy olyan kérdéses terület, akkor tehát ez nem arról szól, hogy a másik az egy rossz ember. Vagy én mondjuk, hogy most a magam dolgairól beszéljek, én nagyon sokat olvastam, meg tanultam, akár éjszaka is, és ezért én meg reggel szerettem tovább aludni, de hogyha valaki meg pont reggel szeret fölkelni, és éjszaka meg aludni szeret, tehát az egyikünknek sem a hibája, de az biztos, hogy ezt mind összehangolni szerintem csak úgy lehet, ahogy a Kinga mondta, hogy van egy privát terület is, és még úgy is hallom sokszor, hogy tök jó fej emberek összeköltöznek, és nem működik.
De ki lehet ezt előre számolni? Vagy ezt hát kell kalkulálni? Vagy lehet szabályokat hozni? De. Hogy ezek ne legyenek tragikus végű történetek?
De azt akarom mondani, hogy ez megint nagyon-nagyon típus függő. Tehát, hogy nekem például nagyon szomorú elmondani, de van egy olyan jó barátságom, ami konkrétan egy pár hónapnyi együttlakás miatt tönkrement. Egyszerűen a mai napig képtelen voltam megbeszélni az ütetővel a konfliktus, hiába próbálkoztam ezer oldalról. arról levelet írva, de tényleg mindennel próbálkoztam. Egyszerűen nem sikerült.
És na majd
most. Érdekes, hogy van, amikor az embernek van egy meggyőződése valamiről, hogy szerinte az ő igazsága, és az úgy van, és van olyan típusú ember, aki abszolút alkalmas arra, hogy ezt megbeszél vele, van, aki nem. Nekem például volt egy időszak, amikor takarítás, meg mosogatás. Ez még a koliba is ilyen veszőparipám volt. Nem vagyok rendmániás, de azért szeretem, hogy a kultúrát, a környezetem, és egyszerűen most tizenvalahány lány egy folyosón, hogy csináljuk a dolgokat, mi, hogy nem tudom, hogy tényleg macerás volt, és akkor beosztást csináltunk, és van, aki alkalmazkodik hozzá, akkor ez működik, ha nem, nem. Amikor mondjuk például hárman laktunk együtt lányok, akkor is az igényszintek eléggé különböztek, és ott is az volt, hogy többször kellett beszélgetés kezdeményeznem, de nagyon sok dologban meg tudtunk egyezni, és megértettük, hogy az egyik ember ilyen típus, hogy mondjuk valaki összegyűjti a mosogatnivalót, és 2-3 naponta akar mindent elmosogatni, van, aki meg azonnal használat után, és itt az van, hogy ha te rugalmas vagy, és tudsz ehhez alkalmazkodni, akkor működhet, de hogyha egyszerűen nem vagy hajlandó engedni ebből, akkor vagy megcsinálod a másik helyet, vagy egyszerűen elköltözöl, mert képtelen vagy ezzel együtt élni.
Megszoksz, vagy megszoksz, nem?
Hát ez konkrétan. És szerintem tényleg így van, hogy együtt maradhattok, de akkor megrontja a barátságot, vagy pedig eleve nem is vagytok barátok, tehát olyan ismerősök is vannak a környezetemben, akik tudatosan úgy vannak, hogy nem ilyen legjobb barátok, távol ismerősök, hogy nem is ismerik egymást, és akkor pont ezért sokkal könnyebb ezeket elintézni.
És olyat is ismerünk, aki mondjuk kapcsolat. Nagyon jó barátok, és azt mondják, hogy inkább nem költöznek össze, hogy az együttélés pont nehogy tönkre tegye a barátságot.
Én ezt teljesen osztom, tehát hogy teljesen el tudom képzelni, hogy ez egy bölcs megoldás.
Igen.
Nem tudom, hogy az egyedüllétből hogyan kanyarodtunk el ideig, minden esetre talán onnan folytatnánk az egyedüllétes témát, hogy amikor meg összeházasodik két ember, akkor ez az egész egyedüllét kérdés talán még inkább megváltozik. És itt jutott az eszembe, hogy érdemes lenne itt is rögzíteni dolgokat, hogyha a másik egyedül akar lenni, akkor az egyik az ne úgy élje meg, hogy itt most az ő személyének a kiközösítése, ignorálása történik, nem?
Itt még egy picit visszakanyarodhatok, csak mert szerintem ez kapcsolódik a párkapcsolathoz, meg a házassághoz, hogy milyen az, amikor valaki úgy kerül bele egy tartós párkapcsolatba, most ez nem biztos, hogy házasság, lehet egy együttélés is, hogy előtte sosem lakott egyedül, vagy ha nem, te vagy nem is a lényeg talán az egyedül, hanem hogy nem lakott felnőttként külön, hanem csak a szüleivel élt. És ebből én azért látok elég sok nehézséget, hogy mondjuk valaki kikerül egy olyan háztartásból, ahol a szülei általában ezek az anyák kiszolgálják például, tipikusan a fiúkat, de sok helyen a lányokat is, vagy ahol az apuka folyton fuvarozza, és hogyha elfogy a pénze, akkor egyből kiegészíti, és mondjuk egy ilyen nagyon kipárnázott, kényelmes családi otthonból, ahol soha életében nem kellett arra gondolni, hogy hogyan lesz WC-papír a WC-ből, vagy hogyha elfogy a mosogatószer, akkor azt valakinek pótolnia kell, stb. Egyből bekerül mondjuk egy párkapcsolatba, anélkül, hogy önmagáról gondoskodott volna, hogy az milyen sok konfliktust tud szülni. Azért látok jó pár olyan példát, hogy mondjuk férfiak elvárják ugyanazt a szintű kiszolgálást a barátnőjüktől 23 évesen, mint amit az anyukájuktól megszoktak. És én azért szoktam így azt javasolni, hogy ez egy elég klassz dolog tud lenni, hogy az ember mielőtt még valakivel így nagyon mélyen elköteleződne, és tényleg egy ilyen együttéléses kapcsolatba belemegy, hogy azért próbálja már ki az önálló felnőtt identitását a szüleitől valamilyen távolságra, ami nem azt jelenti, hogy meg kell velük szakítani nyilván a kapcsolatot, de hogy egy érzelmi, meg egy fizikai távolság legyen, hogy ki tud alakítani, hogy te hogy szereted a dolgokat csinálni, hogy szeretsz főzni, hogy nem szeretsz főzni, hogyan söpörsz. Ugye sokszor otthon ilyen kimondatlan szabályok is vannak, hogy ezt mi így szoktuk. De hát ezt éppenséggel lehet máshogy is csinálni, és hogyha nincs a kettő között egy ilyen puffer zóna, hogy mondjuk te magadtól kialakítod ezeket, és egyből rá akarod esetleg erőltetni a párodra, na abban nagyon sok probléma tud lenni. Tehát ilyen szempontból szerintem az egyedül létnek, tehát az önállóvá válás szempontjából is lehet egy tök fontos jelentősége.
Mi erről például rendszeresen szoktunk beszélgetni, és most már mondjuk azért nagyon sok mindent teljesen természetes, de eleinte, amikor így valami meglepődtünk, hogy ezt miért úgy csinálja az egyik, mint a másik, így el is kezdtünk róla beszélni, hogy jaj, hát a te anyukáddal az volt, az enyémmel az, mi otthon azt láttuk, így szoktuk, és így teljesen megdöbbentünk, annyira durva ilyen szociális, meg kulturális különbségeken, hogy hogy lehet ilyen, de aztán nekünk mindig az az elvünk, hogy kialakítjuk azt, ami mindkettőnek jó, tehát hogy soha nem lehet az etalon, hogy ennél a családnál az volt, annál az, hanem ami jó, azt esetleg megtartjuk, de ez szinte mindig az van, hogy inkább átalakítjuk a dolgokat úgy, hogy ez mindkettőnek jó legyen.
De talán annyit érdemes megjegyezni, hogy egyikünk sem ilyen nagyon tradicionális családból jön, ahol vasárnap délben a húsleves az asztalon volt, és kötelező volt mindenkinek felöltözve ott ül. Tehát, hogy vannak ugye azok a családi berögződések, meg ilyen fegyelmek, amelyek valakinek bejönnek, valakinek kevésbé, és talán tényleg ez lehet egy nagy kihívás, hogyha valaki 20x éves koráig úgy élte az életét, hogy bizonyos szabályok szerint, és utána hirtelen jön egy új, akkor vagy ezeket a szabályokat ő is meghonosítja, és azt lebeszéli a partnerével, vagy tudnak abból nagyon érdekes dolgok kikeveredni.
Hát tudnak, és ugye ez nem is csak a szokásokról szólt, talán arról is nagyon, amit mondtatok, hanem tényleg ezekről a szerepleosztásokról, meg feladatokról. Tehát, hogy például, hogy mi történik akkor, ha valaki 20 éves koráig megszokta, hogy kimossák a ruháit, és összehajtva ott van a szekrényében. És aztán egyszer csak ez nem lesz meg.
Vagy hogy bárhol teszi le a nadrágját, a nadrágja aztán egy különös kéznek köszönhetően felvándorol egy szekrényre.
Létezik ilyen, Tomi?
Igen, nálam igen. Nálam mindig így volt, kivéve amikor egyedül éltem, azok izgi helyzetek voltak. Amikor egyedül éltem...
És nektek egyébként ez számított bármit is, hogy te mondjuk nem otthonról csöppentetek a házasságba, szerintetek? Mit gondoltak erről?
Meg pont ugyanezt akartam mondani, hogy akarok rá csatlakozni, hogy szerintem nálunk iszonyatosan sokat számít az, hogy mindketten nagyon sokat éltünk külön a családtól. Tehát, hogy én tele 10 éves korom óta külön élek a családtól, nyilván tovattam őket alkalmanként, de hogy én igazából nagyon fiatalon már háztartást vezettem, és mindent elintéztem, és igazából nekem az, tudom, hogy nagyon sokat segít, hogy én már nem úgy kerültem bele a házasságba, hogy jaj, mi ezt otthon úgy szoktuk, hanem hogy én ezt így csinálom, ha Tominek is jó, akkor megy így tovább, ha nem, akkor újra gondoljuk, tehát hogyha csak saját magamról beszélek, én azt tudom mondani, hogy nekem az, amit mondtál, ez rengeteget segített, hogy nekem volt egy nagyon-nagyon hosszú olyan időszak, hát több mint 10 év a házasság előtt, amíg én már ki tudtam alakítani a saját magam háztartás vezetését, életmódját és még hasonlókat. Tomi?
Most elgondolkodtam, nem tudok erre így válaszolni. Az biztos, hogy az élet színvonalam és a komfort érzetem szempontjából az egyedül eltöltött évek voltak a legneccesebbek. Tehát ezért nálam mondott föltakarítónő, mert mondta, hogy ez már neki is sok meg minden. Viszont ahhoz képest, amire számítottam, hogy majd mennyire fogja idegesíteni a Kinget az, hogy mondjuk ott marad a nadrágom egy helyben, ahhoz képest szerintem sokkal jobb a helyzet, nem? Meg úgy meg szoktak oldódni, vagy most így elbizonytalanodtam, de nem?
Igen, meg szokott oldódni, hogy a nadrág mondjuk a hálószobából legalább kerüljön.
Nem szoktál emiatt mérges lenni.
Nem, nekem ritkán van az egyébként, amikor így tényleg azt érdem, hogy nagyon sok minden összegyűlik, és így tudom én felrobban bennem, hogy nem hiszem el, de alapvetően, hogyha minden nap hozzászokok el, hogy igen, megfogom a nadrágot, és beteszem a helyére, akkor ez megoldódik, de nyilván...
De
én mondjad.
Ja, csak azt akartam, igen, hogy igen, tehát hogy akkor végülis nátok az lett, hogy a Kinga elpakolt a Tomi helyett? Pedig a Tomi változott annyiban, hogy
a kicsit változtam.
Aha. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én azt érzem, de majd mondtam, és ez most egyre érdekesebbé válik ez a beszélgetés.
Ez lesz az a rész, hogy lehet, hogy ki fogunk vágni.
Nem biztos, engem nem zavar, de hogy igazából az én agyamban elmondom, hogy mi átszódott le, hogy nagyon sok mindent mondtam, hogy én ezt így szeretem, így szoktam, így látom jónak, és az a szerencsém, hogy Tomi nagyon sok szempontból alkalmazkodó, és fel tudja venni azt a ritmus, hogyha nekem ez így jó, akkor csinálja, de vannak olyan dolgok, amiből egyszerűen nem, nem akar, meg nem is tud változni. És például akkor ez a példa, hogy ez a nadrág. Akkor ő lefekvés előtt kimászik a nadrágból ott, ahol az éppen van, és az a nadrág az ott marad, és tényleg nem rakja el. És úgy vagyok vele, hogy nehogy már emiatt állandó veszekedésben legyünk, nekem semmiből nem telik, megfogom, összehajtom, vagy a szennyesbe dobom, és el van intézve. Tehát én az agyamba úgy játszom le, hogy rengeteg dologért nagyon hálás vagyok, és tökre alkalmazkodó és rugalmas Tomi, és van néhány olyan dolog, ami, hogyha egyszerűen ebből nem akar változni, akkor ebből megint fogok alkalmazkodni. Viszont például legyen szó a konyha területéről, ugye nálunk Tomi főz, ha főz, akkor ha éppen ráér, akkor utána csillog-villog az egész konyha, de ha éppen sietnie kell, akkor olyan, mintha bombát robbantottak volna, és akkor nekem kell kitakarítani a konyhát. Tehát, hogy én azt érzem, hogy szerintem mindketten így baromira rugalmasak vagyunk ezekben a dolgokban, és éppen ahogy esik, úgy puff van, ha kedvem van, mindent elpakolok, de és valamikor éppen olyan időszakom van, hogy nem érek rá, akkor 3-4 naponta sok minden összegyűlik, és hirtelen minden. Szóval, hogy,
de hogy ebben az
a fejemben.
Az a tök fontos, amit szerintem így ebből ilyen univerzális tanulság lehet, hogy nektek ez így jó, és hogy mind a kettőtöknek jó, és hogy meg tudtátok találni azt az összhangot, ami nem egy ráerőltetett valami.
Igen, de ha
láttam,
hogy a Kinga emiatt most nagyon szenved, és már nem bírja tovább, akkor például biztos, hogy változtatnék. Tehát akkor meg tiszteletben tartanám annyira, hogy itt most valamit tenni kell, hogy ő ne szenvedjen. És azért vannak is törekvéseim például most is, tehát szerintem ahhoz képest, ahogy én éltem, és az tényleg elég durva volt, és nem is vagyok rá büszke, ahhoz képest már most sokkal jobb, meg nyilván, ha ketten vagyunk, akkor van valami fajta rendszere az életünknek, meg megvan mindennek.
Igen, csak hogy ez tényleg kicsit ez is messzebb vezet, de mégis hozzákapcsolódik így a párválasztáshoz, meg ahhoz, hogy utána, hogy mit kérdeztél is, hogy ezt a egyensúlyt, hogy lehet jól kialakítani a távolságban is, hogy valahogy azt az embernek el kell fogadnia, hogy a másik nem tud mindenből megváltozni.
Igen.
És hogy vannak olyan, és hogy ezért jó szerintem egy hosszabb ismerkedés, amikor ezek ki tudnak derülni, mert az embernek ugye sokszor lehet ez az illúziója, hogy oké, ezt nem bírom benne, de majd biztos megváltozik. De szerintem meg az a reális hozzáállás, hogy ő nem ilyen, változik. És hogy akkor is kellene nekem, hogyha nem fog megváltozni.
És nyilván most nem arról beszélünk, ha például aki pszichopata, vagy olyan dolgok
vannak, ami... Ezek ilyen karakter dolgokra gondolok, most, hogy mit tudom, valaki mindig elfelejti a dátumokat, vagy
vagy mindig
kés.
Este lámpafény mellett festi a körmét, vagy ilyen...
Igen, ezek ilyen vele született karakterjegyek. Genetikailag kódolva vannak.
Igen, egyébként maximálisan egyetértek azzal, amit mondasz, mert nekünk is, hogy az ismerkedésünk során gyakran volt az a hétvégi program, hogy elmentem, és Tominek kitakarítottam a lakását, tehát hogy nem volt zsákba macska, viszont ami még nagyon kult szerintem az a rendszer, amit Tomi is mondott, hogy rájött, és ezt többször mondta is, hogy amióta én rendszert viszek az életébe, azóta minden sokkal könnyebb. És az, ami mondjuk eddig egy káosz volt az életében, most tudja, hogyha ezt befejeztük, ha ki van mosva, ezt ide tesszük a mosogatógépből oda is hasonló, tehát hogyha mondjuk egy nőnek megvan az a képesség, hogy rendszer vigyen az életbe, akkor szerintem sokkal könnyebben tud alkalmazkodni hozzá bárki.
Hát elmentünk ilyen párkapcsolati irányba, de egyáltalán nem bánom, sőt szerintem érdemes lenne majd a későbbiekben olyan adást is készíteni, hogy miről érdemes az ismerkedés során beszélgetni, meg milyen ismérvek alapján válasszunk magunknak párt és hasonlók. Minden esetre ez volt a mai adásunk. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Szép napot!